papi áldás és a stóla ereje. Az eddigiekben már többször láthattuk, milyen hatással volt a papi áldás Anna Katalinra. Most még néhány példát hozunk, amelyekből kiviláglik a papi áldás ereje, a legsúlyosabb betegségek és a leghevesebb ördögi támadások esetében. 1820. áprilisában Anna Katalin nehéz, engesztelő szenvedésekben volt, és fájdalmai oly hevesek voltak, hogy alig tudott beszélni. A Zarándok április 18-án ezeket írja. Anna Katalin síralmas állapotban van. Gyóntatója kérte von Haltern plébánost, hogy jöjjön, imádkozzon a beteg fölött, és áldja meg. Anna Katalin ettől megkönnyebbült. Este azonban a gyóntató atya pálinka alkalmazását kérte. Anna Katalin engedelmeskedett, és a fájdalmak annyira fokozódtak, hogy jajgatott. Magamnak köszönhetem, mert nem hagytam abba az elégtételt nyújtó szenvedés kérését. Most lobognia kell a tűznek. Mindent Istenre kell bíznom. Április 19-én a Zarándok írja, egész éjszaka félelmet és lázban égett Anna Katalin, és nem tudott inni. Von Haltern plébános ma újra eljött, és imádságával és áldásával enyhülést hozott neki. A Zarándok délután egészen más állapotban találta az ágyán. Teljesen megfordult, a feje az ágy lábánál volt. A fájdalomtól annyira vergődött, hogy megfordult, mert azt hitte, ebben a helyzetben talán enyhülést talál. Nagyon magas láza volt, a fájdalom most a gerinc bal oldalára koncentrálódott. Hálát adott Istennek a szenvedésért, a szenvedő lelkek között érezte magát, és örült, hogy a tisztító tűzben már nem lehet Istent megbántani. Április 20-án a fájdalmak folytatódnak. Anna Katalin látja a test sebzett és fájó belső részeit. Verítéke a szalmazsákot átáztatta. Az egyébként kemény lelkű ápoló nővérnek sírnia kell, ekkora szenvedés láttán. A beteg azt mondja a Zarándoknak, hogy ha nem kap segítséget, meg kell halnia, mert a fájdalmat már nem bírja elviselni. Egészen el van torzulva. A Zarándok elsietett, hogy hívja von Haltern plébánost, aki jött is hamarosan, beszélt Anna Katalinnak, imádkozott, és rátette a kezét, mire ő csendes álomba merült. Erről a hatásról Anna Katalin ezeket mondta. Buzgón kértem, hogy bocsássa meg nekem Isten, ha olyan kínokat kértem, amiket már nem bírok elviselni. Érvényesítse rajtam az ő akaratát, de Szent Fiának véréért könyörüljön meg rajtam, és még egyszer segítsen, ha tehetek még valami jót a földön. Tudom jól, ha ebben az erőszakosan kért szenvedésben meghalnék, a halálom bűn volna, és bűnhődnöm kellene a tisztító tűzben. Mivel erre nem kaptam más választ, csak ezt, a tűznek, amit átvállaltál, el kell égnie. Már nem maradt semmi reményem, mert nagyon veszélyes állapotban láttam magamat, és Istennek ajánlottam mindenemet, amit rendezetlenül kellene magam után hagynom. Akkor a plébános úr rám tette a kezét, és imádkozott. Olyan volt, mintha egy szelíd fény folyam áradna át rajtam, és elaludtam. Kaptam egy képet, mintha kisgyermek volnék, és bölcsőben ringatnának. Olyan volt, mintha fény esett volna rám, és amikor visszavonta a kezét, ez a fény eltűnt. Sokkal könnyebben éreztem magam, és fölé lett a reményem. Dél körül a baj nagyobb lett. A beteg Lambert atya rátette a kezét, elimádkozott egy rózsafűzért, és szintén segített rajta. December 23-a. Reggel Anna Katalint eszméletlenül találtuk. Nem tudott sem mozdulni, sem beszélni. Von Halter plébánosnak vidékre kellett mennie, és Niesing káplán urat küldte hozzá, aki a von Cochem által összeállított áldások könyvéből imádkozta fölötte a betegeknek szóló imát. Ettől Anna Katalin magához tért, és ahogy később elmondta, újra tudott gondolkodni. Pulzusa alig volt érzékelhető, a teste belülről hideg volt és merev, és nem tudott beszélni. A káplán úr egy óra múlva újra elmondta fölötte az imát. Anna Katalin föltekintett, megköszönte, felült az ágyban, és mondta, lássátok, mire képes a papi kéz és ima. Ma éjszaka nagyon szenvedtem. Minden tagom fájt. Rettenetesen szomjaztam, és nem tudtam, és még most sem tudok inni. Végül elveszítettem eszméletemet, és reggel azt hittem, hogy most meghalok, mert egész éjszaka haldokoltam. Csak azt akartam gondolni, hogy Jézus, Mária, József. De ezeket a szavakat sem tudtam már gondolni. Akkor megéreztem, hogy az ember semmire sem képes, még Istenre sem képes gondolni, ha Isten nem adja hozzá a kegyelmet, és hogy még az is csak Isten kegyelme volt, hogy akarni tudtam. Amikor a káplán úr megjött, tudtam, de képtelen voltam megmozdulni, vagy megszólalni. Tudtam, hogy nála van a könyvecske, és reméltem, hogy imádkozni fog. Amikor imádkozni kezdett, együttérzése, mint melegség áradt belém, és magamhoz tértem, és mély meghatottsággal tudtam gondolni, Jézus, Mária, József. És a papi áldás ajándékaként élet volt bennem. Este Anna Katalin újra kérte az áldást, és Szent Kozma erekjéjét. Másnap még nagyon gyönge volt, de néhány szót már tudott mondani. Ezt mondta, az erekjét a szívemhez szorítottam, a szentet magam mellett láttam, és melegség áradt rám. Most valamivel több élet van bennem, de tetőtől talpig tépő fájdalmak hatnak át. Leginkább a szomjúság kínoz, de nem tudok inni. Egész nap és karácsony előestéjén mozdulatlanul és halálos csendben feküdt. A beteg Lambert atya, Anna Katalina nagy szenvedése óta sokkal jobban van. Pater Limberg mondta az zarándoknak, a papi ujjakról. Anna Katalin gyakran mondta nekem, hogyha egy pap egész teste elporladna, és a lelke pokolba kerülne, az ujjak felszenteltsége a csontokon felismerhető volna, és külön tűzzel kellene őket elégetni. A szentelés annyira mélyen hat és eltörölhetetlen. Anna Katalin a gonosz erős támadásai közben is pillanatnyi segítséget kapott a papi áldásból. Egyszer ezt mondta, a sebekben olyan fájdalmat éreztem, hogy majdnem hangosan fölkiáltottam, annyira elviselhetetlen volt. A vér lüktetve áradt a sebhelyekből. Egyszer csak az ördög, mint a világosság angyala, odalépett hozzám és mondta, átszúrhatom gyorsan a sebeidet? Akkor holnapra minden rendben lesz. Többé nem fognak fájni, ettől a gyötrelemtől megszabadulsz. Én azonban mindjárt fölismertem őt, és mondtam neki, hordd el magad, semmire sincs szükségem tőled. Nem tőled kaptam a sebeket, semmit sem akarok tőled. Akkor eltűnt, és meglapult a szekrény mögött, mint egy kutya. Kis idő múlva előbújt, és mondta, csak ne gondold, hogy olyan jóban vagy Jézussal, mert azt hiszed, mindig vele jársz. Mindez tőlem való. Én alkotom neked az összes képet. Nekem is van országom. Én a válaszommal újra elkergettem. Már egészen késő volt, amikor újra egészen világosan visszajött, és mondta, miért gyötröd agyon magadat? És soha nem tudod, hogyan és mikor tedd. Mindened, amit van és amit látsz, tőlem van. Szánalmas állapotban vagy, és úgy is megszerezlek. Minek így gyötörni magadat? Akkor mondtam neki, távozz tőlem. Én Jézushoz akarok tartozni. Őt akarom szeretni, és téged megátkoznak. Úgy akarok szenvedni és gyötrődni, ahogyan ő akarja. A szorongásom azonban akkora volt, hogy a gyóntatómért kiáltottam. Ő megáldott, és az ellenség eltűnt. Ma reggel azonban, amikor a hiszek egyet imádkoztam, váratlanul újra hozzám lépett, és mondta, mit használ neked a hiszek egy imádkozása? Egy szót sem értesz belőle, de én mindent világosan meg akarok mutatni neked. Akkor látni fogsz és tudni. Én mondtam, én nem tudni akarok, hanem hinni. Akkor ő még egy helyet idézett a Szentírásból, de egy bizonyos szót nem mondott ki. Én meg csak mondtam neki, mondd csak ki azt a szót, teljesen mondd ki, ahogyan tudod. Csontom velejéig reszkedtem. Végre eltűnt. A papi stóla erejéről hasonló támadások esetén a zarándok 1821. június 2-án ezeket írja. A zarándok nagyon megrendült állapotban találta Anna Katalint, aki könnyek között és remegve ezeket mondta. Ma minden eddiginél szörnyűbb éjszakán volt. Láttam, hogy egy macska közeledik az ágyamhoz, és a kezem után kap. Hátsó lábainál elkaptam, kitartottam az ágyamból, és meg akartam ölni, de kicsúszott a kezemből, és elfutott. Ébren voltam. Láttam minden körülöttem lévő dolgot, és láttam az alvó, nyugtalan gyermeket, és attól féltem, hogy meglátja nyomorult állapotomat. Egész éjszaka hajnali 3-ig zaklatott az ellenség szörnyű fekete alakban. Ütlegelt, és kivetett az ágyamból messzire, úgyhogy a földön feküdtem. A fejpárnával folytogatott, és azzal, hogy rám dobálta az alattam lévő párnákat, majd földobott a levegőbe, elmondhatatlanul megrémítette. Világosan láttam, hogy ez nem álom. Megtettem mindent, amit csak tudtam. Magamhoz vettem minden szent erekét és a kis keresztet. Más segítségem nem volt. Istenhez és az összes szentekhez kiáltozva kérdeztem, hogy vétkeztem-e, vagy helytelenül tettem-e valami jót, de semmi választ nem kaptam. Minden szent névre megeskedtem az ellenséget, mondja meg, milyen hatalma van fölöttem. De nem válaszolt, és folytatta a kínzásomat. A nyakamat és a hátamat szorongatta, és a keze vagy a karma jéghideg volt. Végül odamásztam az ágyam végében álló szekrényhez, és kivettem a gyóntatóm ott őrzött stóláját, és a nyakam köré csavartam. Ezután már nem folytogatott, és válaszolt is nekem. Mindig magabiztosan és ravaszul beszélt, úgyhogy csodálkoznom kellett, és néha azt hihettem, igaza van, mert olyan magabiztosan beszélt. Szemrehányásokat tett nekem, mintha sok mindent tönkretennék, és nagy károkat okoznék nekik, és mintha övé lenne a legnagyobb hatalom. Amikor én Istent kérdeztem, hogy helytelenül tettem-e valami jót, ellenségem mondta nekem, van benned valami belőlem. Én azonban válaszoltam neki, a bűneim tőled valók, amelyek veled együtt átkozottak kezdettől fogva. Jézus Krisztus megadta az elégtételt értük. Fogd a bűnöket, tartsd meg magadnak, és menj velük a pokol fenekére. Nem is kell mondanom, mennyit szenvedtem. Anna Katalin sírt, és minden tagjában reszketett.